Június 11. Az űrzavar abban a pillanatban kezdődött, amikor megérkeztünk a chicagói Chalmers szállóba, és megtudtuk, hogy tévedés folytán csak másnap estére lesz szobánk, és addig a közeli Independence szállóban kell laknunk. Nimur dühöngött. Személyes sérelemnek tekintette a dolgot, és összeveszett mindenkivel, a liftes fiútól az igazgatóig. A hallban várakoztunk, amíg sorra minden egyes szálloda alkalmazott elment megkeresni a felettesét, hogy megtudakolja, mit lehetne tenni. Behorták és fölhalmozták a podgyászokat körös körül a hallban, a személyzet sürgött forgott a kis podgyászkocsikkal, a szövetség tagjai egy év után felismerték és üdvözölték egymást. A felfordulás kellős közepén ott álltunk mi, és egyre kényelmetlenebbül éreztük magunkat, amint Nimur igyekezett nyakon csípni azokat a tisztviselőket, akik valamilyen kapcsolatban voltak a Nemzetközi Pszichológiai Szövetséggel. Amikor végül nyilvánvaló lett, hogy semmit sem lehet tenni az ügyben, Nimur beletörődött a ténybe, hogy első chicagói éjszakánkat az Independence-ben kell töltenünk. Kiderült, a fiatalabb pszichológusok java része az Independence-ben szállt meg, és itt tartották az első nagy esti összejöveteleket is. Mindenki hallott a kísérletről, és legtöbben tudták, ki vagyok. Akármerre mentünk, mindig fölbukkant valaki. A véleményemet tudakolta, mindenféléről, az új adórendszer hatásától kezdve a legújabb finnországi régészeti leletekig. Ez persze provokáció volt, de általános ismereteim tárházából könnyedén merítettem választ szinte bármilyen kérdésre. De hamarosan észrevettem, hogy Nimurt bosszantja az irántam megnyilvánuló általános érdeklődés. Amikor egy bájos fiatal klinikus nő a Folmúz Egyetemről megkérdezte, meg tudnám-e magyarázni csökkentségem egy némely okát, közöltem vele, hogy Nimur professzor illetékes a választ erre megadni. Nimur erre az alkalomra várt, hogy kiváló szaktudását csillogtassa, és ismerettségünk folyamán először vállamra tette a kezét. Nem tudjuk pontosan, mi okozza a fenilketonuriának azt a típusát, amelyben Charlie gyermekkorában szenvedett. Valamiféle a szokottól eltérő biokémiai vagy genetikai körülmény, esetleg ionizáló vagy természetes sugárzás, vagy éppen egy vírus támadása a magzati állapotban. Bármi volt is azonban, hibás gént eredményezett, amely kitermelt egy, mondjuk talán így, rendbontó enzimet, s ez hibás biokémiai reakciókat idézett elő. Természetesen az ezáltal újonnan termelt aminósavak legyűrték a normál enzimeket és agyi károsodást okoztak. A lány összeráncolta a homlokát. Nem előadást várt, de Nimur már letette a garast és folytatta ugyanebben a modorban. Én ezt az enzimek kompetitív inhibíciójának nevezem. Hadd mondjak egy példát arra, hogy miképpen is játszódik ez le. A hibás gén által termelt enzimet rossz kulcsnak tekinthetjük, amely beleillik ugyan a központi idegrendszer kémiai zárjába, de nem forog benne. És mert ott van az igazi kulcs, a megfelelő enzim, be sem juthat a zárba, el van torlaszolva. Az eredmény? A proteinek irreverzibilis pusztulása az agyi szövetekben. De ha irreverzibilis... szólt közben az egyik pszichológus, aki időközben csatlakozott a hallgatósághoz, akkor hogyan lehetséges, hogy Mr. Gordon már nem csökkent értelmű? Ho-ho! Kukorékolt Nimur. Én azt mondtam, hogy a szövetekben bekövetkező pusztulás irreverzibilis, nem pedig maga a folyamat. Számos kutatónak sikerült megfordítani a folyamatot olyan kemikáliák befecskendezésével, amelyek a hibás enzimekkel vegyülve megfelelőképpen megváltoztatják, mint egy a zavart okozó kulcs molekuláris alakját. Ez a magva a mi technikánknak is. Előbb azonban eltávolítjuk az agy károsodott részeit, és engedjük, hogy a beültetett agyi szövet, amelyet vegyi úton revitalizáltunk, a normálisnál jóval nagyobb mértékben termeljen agyi proteineket. Egy pillanatra, Nimur professzor, szakítottam félbe szónoklat a magaslatán. Mi a helyzet Rahajamatinak a tárgyhoz tartozó munkájával? Értelmetlenül nézett rám. Kicsodának? Rahajamatinak. Az ő cikke támadja Tanida enzimfúziós elméletét, azt a felfogást, hogy az anyagcsere útját eltorlaszoló enzim vegyi struktúrája megváltozik. Nimur homlokát ráncolta.
Hol jelent meg a cikk fordítása?
Még nem fordították le, néhány nappal ezelőtt olvastam egy hindi pszichopatológiai szaklapban. Nimur hallgatóságára nézett, és megpróbálta egy válrándítással elintézni a dolgot. Nos, azt hiszem, nem kell nyugtalankodnunk. Eredményeink önmagukért beszélnek. De maga Tanida is korábban kifejtette a rendbontó enzim reakció útján való blokkolásának elméletét. Most pedig rámutat arra, hogy... De kérem, Charlie! Csak azért, mert valaki elsőként fejt ki egy elméletet, az még nem jelenti azt, hogy az övé az utolsó szó a kísérleti kidolgozásban is. Azt hiszem, a jelenlévők valamennyien egyetértenek velem abban, hogy az Egyesült Államokban és Angliában folyó kutatás messze felülmúlja az Indiában és Japánban végzett munkát. Nekünk vannak a legjobb laboratóriumaink és legjobb felszerelésünk az egész világon. De ez nem ad feleletet Rahajamatinak arra az állítására, hogy sem az idő, sem a hely nem alkalmas arra, hogy ebbe belemerüljünk. Bizonyos vagyok benne, hogy mindezeket a problémákat kellően megtárgyaljuk a holnapi ülésen. Elfordult, hogy valakivel egy kollégiumi évfolyamtársáról beszélgessen, engem pedig tökéletesen kirekesztett a vitából, s én ott álltam elképetten. Sikerült félrevonnom Strauss-t, és kérdezgetni kezdtem. Tudom, maga mindig azt mondta nekem, hogy túl érzékeny vagyok vele szemben. Mit mondtam most, amivel így fölizgattam? Alacsonyabb rendűségi érzést kelt benne, és ezt nem bírja bevenni. Komolyan beszélek az Isten szerelmére, mondja meg az igazat! Charlie, fel kell hagynia azzal a gondolattal, hogy mindenki kineveti magát. Nimur nem tudta megvitatni azokat a cikkeket, mert nem olvasta őket. Nem olvas azokon a nyelveken. Nem olvas hindiül és japánul. Ugyan már, miket mond? Charlie, nem mindenki olyan nyelvtehetség, mint maga. De akkor hogyan cáfolhatja meg Rahajamatinak a módszere elleni támadását és azt, hogy Tanida kétségbe vonja az ilyenféle beavatkozás hatékonyságát? Nimurnak tudnia kell azokról a... Nem, szólt Strauss elgondolkozva. Az a két dolgozat nyilván új keletű, még nem volt idő rá, hogy lefordítsák. Úgy érti, hogy maga sem olvasta? Vállat vont. Én még nála is rosszabb nyelvész vagyok, de bizonyos vagyok benne, hogy mire a végső jelentések beérkeznek, az összes szaklapokat átfésülik kiegészítő adatokért. Nem tudtam, mit mondani. Megdöbbentő volt hallani, hogy beismeri, mennyire tájékozatlanok mindketten egész témakörökben, a saját szakterületükön belül. Milyen nyelven tud? Kérdeztem. Franciául, németül, spanyolul, olaszul és védül is elboldogulok valahogy. És oroszul, kínaiul, portugálul nem tud? Ne feledjem el, mondta, hogy mint gyakorló pszichiáternek és idegsebésznek nagyon kevés ideje van a nyelvekre, és az antik nyelvek közül csak latinul és görögül olvas, az ősi keleti nyelvek közül egyet sem ismer. Láttam, hogy szeretné befejezni a beszélgetést, de sehogy sem tudtam még elengedni. Rá kellett jönnöm, hogy tulajdonképpen mennyit is tud. Rájöttem. Fizika, a térkvantum elméleten kívül semmit. Geológia, semmit a geomorfológiáról, a rétegtanról, sőt a kőzettanról sem. Semmit a mikro- és makroökonomia elméletről, matematikából alig többet a variáció számításnál elemi szinten, és egyáltalán semmit a Banach algebráról vagy a Riemann-féle n-dimenziós térről. És ez még csak az előszele volt a meglepetéseknek, amelyek ezen a hétvégén rám vártak. Nem bírtam tovább ott maradni az összejövetelen. Megléptem, hogy járjak egyet, és mindent átgondoljak. Csalók. Mind a ketten. Megjátszották a lángészt. Pedig csak közönséges emberek, akik vaktában dolgoznak, és úgy tesznek, mintha képesek volnának világosságot hozni a sötétségbe. Miért hazudik mindenki? Ismerőseim közül senki sem az, aminek látszik. Ahogy a sargon befordultam, hirtelen megpillantottam Börtöt, aki utánam jött. Na mi van? Szóltam, amikor utolért. Engem követ? Vállat vont és zavartan nevetett. Első számú kiállítási darab, az előadás sztárja. Nem engedhetjük, hogy valamelyik motorizált chicagói cowboy eltiporja, vagy megtámadják és kifosszák a State Street-en. Nem szeretem, ha őrizetben tartanak. Került a pillantásomat, amint jött mellettem zsebrevágott kézzel. Nyugalom, Charlie. Az öreg rettenetesen ideges. Ez a kongresszus nagyon sokat jelent neki, a hírneve forog kockán. Nem is tudtam, hogy ennyire a szívügye. Gúnyolódtam, mert visszaemlékeztem azokra az alkalmakra, amikor Burt arról panaszkodott, hogy a professzor milyen kicsinyes és törtető. Nem szívügyem. Kihívóan nézett rám. De az egész életét erre tette föl. Ő nem Freud, vagy Jung, vagy Pavlov, vagy Watson, de valami fontosat csinál, és én tisztelem a hivatástudatát. Talán annál is inkább, mert átlagember létére kiváló ember munkáját próbálja elvégezni, mialatt a kiváló emberek mind bombagyártással foglalkoznak. Szeretném hallani, hogy átlagembernek nevezi szemtől szemben. Az nem számít, hogy ő mit tart magáról. Persze, hogy öntelt, na és aztán... Ilyenfajta egóra van szükség, hogy valaki ilyesmit megkíséreljen. Elég sok hozzá hasonló embert ismertem. Tudom jól, hogy az önhittségnek és a magabiztosságnak ez a keveréke csalhatatlan tanújele a bizonytalanságnak és a félelemnek. Meg a szélhámosságnak és a sekélyességnek, tettem hozzá. Most olyannak látom őket, amilyenek. Szélhámosok. Nimurról ezt már gyanítottam. Látszik, hogy mindig fél valamitől. De Strauss meglepett. Burt hallgatott, és nagyot sóhajtott. Betértünk egy büfébe kávézni, és ha nem néztem is Burt arcát, ez a sóhaj elárulta elkeseredését. Úgy gondolja, hogy nincs igazam? Maga nagyon gyorsan tette meg ezt a hosszú utat, mondta Burt. Magának most nagyszerű agya van, az intelligenciáját valójában nem is lehet kiszámítani. Nagyobb tudást szívott magába mostanáig, mint amekkorát a legtöbb ember egy hosszú élet során föl tud szedni. De maga féloldalas lett. Tud sok mindent, meglát sok mindent, de nem fejlődött ki magában a megértés, vagy, utálom ezt a szót, az elnézés. Szélhámosnak nevezte őket, de mikor állította? Akármelyikük is, hogy tökéletes vagy emberfeletti emberek. Ők átlag emberek csupán, maga pedig lángész. Zavartan abbahagyta, hirtelen ráeszmélt, hogy kioktat. Folytassa. Találkozott már Nimur feleségével?
Nem.
Ha meg akarja érteni, hogy miért olyan ideges állandóan, még akkor is, ha minden jól megy a laborban és az előadásain, meg kell ismernie Berta Nimurt. Tudja, hogy ő szerezte a profnak a katedrát? Tudja, hogy az apja befolyását használta föl, hogy szubvenciót szerezzen neki a Wellberg alapítványtól? Most meg belehajszolt ebbe az idő előtti bejelentésbe a kongresszuson. Amíg magának nem volt dolga ilyen asszonnyal, addig ne gondolja, hogy megérti ezt az embert. Nem szóltam semmit, és láttam, hogy szeretne visszamenni a szállóba. Visszafelé egész úton hallgattunk. Lángész vagyok. Nem hiszem. Egyelőre legalábbis nem. Ahogy Burt az egyetemi zsargon finomkodásain gúnyolódva mondaná, kivételes vagyok. Demokratikus jelző. Arra való, hogy kikerüljük az olyan kárhozatos címszavakat, mint tehetséges és szerény képességű, ami okosat és csökkent értelműt jelent valójában, és mihelyt a kivételes szó kezd valamit jelenteni, nyomban megváltoztatják. Az elv úgy látszik az, csak addig használj egy kifejezést, amíg az senkinek nem jelent semmit. A kivételes szó érvényes a színkép mindkét végére. Én tehát egész életemben kivételes voltam. Különös dolog a tanulás. Minél tovább haladok, annál több olyan dolgot látok, aminek eddig a létezéséről sem tudtam. Röviddel ezelőtt még ostobán azt gondoltam, hogy mindent meg tudok tanulni, a világ minden tudományát. Most csupán azt remélem, hogy tudomást vehetek a létezéséről, és felfoghatok egy szemernyit belőle. Van erre idő? Burt haragszik rám. Türelmetlennek tart, és nyilván a többiek is. De visszafognak, és igyekeznek a helyemen tartani. Hol a helyem? Ki és mi vagyok most? És milyen türelmetlenek lesznek, ha megpróbálom ezt megbeszélni velük. Nem szívesen ismerik be, hogy nem tudják. Ellentmondásnak látszik, hogy egy Nimur-féle átlagember annak merészeli magát szentelni, hogy másokból lángészt faragjon. Szeretné, ha úgy emlegetnék, mint a tudás új törvényeinek felfedezőjét, mint a pszichológia Einsteinjét. És megvan benne a tanító félelme attól, hogy növendéke túlszárnyalja. A mester rettegése, hogy munkájának hitelét a tanítvány megrontja. Nem mintha én a szó igazi értelmében Nimur növendéke vagy tanítványa volnék, mint Burt. Azt hiszem érthető Nimur félelme, hogy kiderül, hogy ő csak gólyalábon járó ember az óriások között. A kudarc most, ezen a ponton tönkretenni. Ahhoz már öreg, hogy mindent előről kezdjen. Akármilyen meghökkentő is fölfedezni az igazságot azokról az emberekről, akiket tiszteltem és akikre felnéztem, mégis azt hiszem, Burtnek van igaza. Nem szabad türelmetlennek lennem velük. Az ő elgondolásuk és a ragyogó munkájuk tette lehetővé a kísérletet. Őrizkednem kell attól a természetes hajlandóságtól, hogy lenézzek rájuk most, amikor felülmúltam őket. Tisztában kell lennem azzal, hogy amikor folyvást egyszerű beszédre és írásra intenek, azért úgy mond, hogy akik ezeket a jelentéseket olvassák, meg is értsék, akkor önmagukról is beszélnek. De mégis félelmetes tisztában lenni azzal, hogy sorsom emberek kezében van, akik nem óriások, mint ahogyan valaha gondoltam. Emberek kezében, akik nem tudnak mindenre válaszolni. Június 13. Nagy érzelmi feszültségben diktálom a következőket. Faképnél hagytam az egészet. Repülőgépen vagyok vissza New York felé egyedül, és sejtelmem sincs, mit fogok csinálni, ha odaérek. Beismerem, eleinte megilletődött tisztelettel gondoltam a nemzetközi kongresszusra, ahol kutatók és tudósok gyűlnek össze, hogy eszméiket megvitassák. Ez az a hely, úgy gondoltam, ahol az egész elmélet igazolódik. Ez más lesz, mint azok a meddő főiskolai beszélgetések, mert ezek az emberek a pszichológiai kutatás és műveltség legmagasabb szintjén állnak, ezek a tudósok, akik a könyveket írták és az előadásokat tartották, a szaktekintélyek, akiket mindenki idéz. Ha Nimur és Strauss átlagemberek is, akik képességeiket meghaladó munkát végeznek, a többivel bizonyára egészen másképp lesz. Amikor az ülés ideje elérkezett, Nimur beterelt bennünket a nehéz, barokk bútorzatú, óriási hallba, föl a hatalmas, kanyargós márványlépcsőn, keresztül a kezetrázók, bólintgatók és mosolygók egyre sűrűsödő gomolyagán. Csatlakozott hozzánk két másik professzor a Beekmanről, akik csak ma reggel érkeztek Chicagóba. White és Klinger professzorok egy kicsit jobbra, egy-két lépéssel Nimur és Strauss mögött mentek, míg Burt és én zártuk be a menetet. Az előttünk állók szétváltak, és utat engedtek nekünk a nagy bálterembe, és Nimur integetett a riportereknek és fényképészeknek, akik azért jöttek, hogy első kézből értesüljenek mindazon elképesztő dolgokról, amelyek alig több mint 3 hónap leforgása alatt történtek egy csökkent értelmű felnőttel. Nimur nyilvánvalóan előzetes sajtóközleményeket adott le hírverés céljából. Az ülésen elhangzott egyik-másik előadás nagy feltűnést keltett. Egy alaszkai csoport kimutatta, hogy az agy különböző részeinek stimulációja a tanulási képesség jelentős fejlődését idézi elő. Egy új-zélandi csoport pedig föltérképezte az agynak azokat a részeit, amelyek a felfogó képességet és az inger retenciókat irányítják. De voltak másféle előadások is. P.T. Cellerman tanulmánya arról, hogy fehér patkányok mennyi idő alatt tudnak eligazodni egy útvesztőben, ha a sarkok nem szögletesek, hanem legömbölyítettek. Vagy Worfell előadása az intelligencia szintjének hatásáról a rézusz majmok reagálási idejére. Az ehhez hasonló előadások felbosszantottak. Pénzt, időt és energiát pocsékolni csip-csup dolgok aprólékos analízisére. Burtnek igaza volt, amikor dicsérte Nimurt és Strausst, amiért inkább valami fontos és bizonytalan dolognak szentelték magukat, mint holmi jelentéktelen és biztonságos témának. Csak azt szeretném, ha Nimur emberi lénynek tekintene. Az elnök kihirdette, hogy a Beekman főiskola bejelentése következik, mi pedig helyet foglaltunk az emelvényen egy hosszú asztal mögött. Bert és én, közöttünk Algernon a ketrecében. Mi voltunk az est fő attrakciója, és amikor elhelyezkedtünk, az elnök megkezdte bevezetőjét. Szinte vártam, hogy mint a kikiáltó, így kezdi. Nagy érdemű közönség, lépjenek be és tekintsék meg az attrakciót. Ilyet még nem látott a tudományos világ. Hogyan lesz egy egérből és egy idiótából lángész? Nem csalás, nem ámítás. Minden meg lesz mutatva, minden meg lesz magyarázva. Beismerem, hogy kötekedő hangulatban jöttem ide. Az elnök mindössze ennyit mondott. A következő előadás nem szorul bevezetésre. Mindnyájan hallottunk arról a bámulatra méltó munkáról, amely a Wellberg alapítvány támogatásával a Beekman főiskolán folyik, és amelyet Nimur professzor, a pszichológiai osztály vezetője Dr. Strausszal, a Beekman neuropszichiátriai központ munkatársával együttműködve irányít. Nem kell hangsúlyoznom, hogy ezt a jelentést mindnyájan nagy érdeklődéssel vártuk. Átadom a szót Nimur professzornak és Dr. Straussnak. Nimur kegyesen bólintott az elnök dicsérő szavaira, és a pillanat diadal érzetében Straussra hunyorított. A Beekman első előadója Klinger professzor volt. Kezdtem ingerült lenni, és láttam, hogy Algernont felizgatja a füst, a zsibongás, a szokatlan környezet, és idegesen mászkál a ketrecében. Az a különös kényszer képzetem támadt, hogy kinyitom a ketrecét, és kiengedem. Képtelen gondolat volt. Inkább vágy, mint gondolat. És igyekeztem nem tudomásul venni. De ahogy hallgattam Klinger professzor sablonos előadását, a balkezes céldobozos T-útvesztő hatása egybevetve a jobbkezes céldobozos T-útvesztővel témáról, azon kaptam magam, hogy Algernon ketrecének zárszerkezetével babrálok. Mielőtt Strauss és Nimur felfedik mindent betetőző eredményeiket, Bert előadása következik, amely az Algernon számára kitervelt intelligencia és felfogó képesség vizsgálatok eljárásait és eredményeit részletezi. Ezt követi majd a demonstráció, amelynek során Algernon képességeit teszik próbára. Egy problémát kell megoldania, hogy hozzájuthasson táplálékához. Ez az, amit én állandóan rosszaltam. Nem mintha valami kifogásom lett volna Bert ellen. Mindig őszinte volt hozzám, sokkal inkább, mint a többiek, de amikor leírta a fehér egeret, amelynek megnövelték az intelligenciáját, ő is éppen olyan öntelt és mesterkélt volt, mint a többiek. Mintha csak a professzori talárt próbálná magára. Ezen a ponton inkább Bert iránt érzett barátságom miatt fékeztem magam, mint bármi más okból. Ha kiengedem Algernont a ketrecéből, az ülés káoszba fullad, s végül is ez Bert első fellépése a tudományos előléptetésért folyó féktelen versengésben. Ujjaim a ketrec ajtó reteszén voltak, és abból, ahogy Algernon rózsaszín savanyú cukor szemével kezem mozgását figyelte, biztosra vettem, hogy tudja, mit forgatok a fejemben. Ebben a pillanatban Bert elvette a ketrecet a demonstrációhoz. Elmagyarázta az emelős zár bonyolultságát és a zár nyitásához szükséges probléma megoldó képességet. Vékony műanyag zárnyelvek csúsznak különböző helyekre, aszerint, ahogy az egér irányítja, amelynek emeltyűk sorozatát kell megnyomnia megfelelő sorrendben. Algernon intelligenciájának növekedésével arányosan növekedett a gyorsaság is, amellyel a problémát megoldotta, ez eddig nyilvánvaló volt. De ezután Bert felfedett valamit, amiről nem tudtam. Intelligenciája csúcspontján Algernon teljesítménye egyenetlenné vált. Bert jelentése szerint bizonyos alkalmakkor egyáltalán nem volt hajlandó dolgozni, még akkor sem, ha láthatóan éhes volt. Máskor pedig megoldotta ugyan a problémát, de ahelyett, hogy megette volna a jutalomtáplálékot, nekirontott a ketrec falának. Amikor a hallgatóságból valaki azt kérdezte Bertől, hogy vajon ennek a szeszélyes viselkedésnek a megnövelt intelligencia volna a közvetlen okozója, Bert kitérő választ adott. Nekem személy szerint nincs elegendő bizonyítékom arra, hogy ezt a végkövetkeztetést vonjam le. Vannak más lehetőségek is. Lehetséges, hogy mind a kettőt, a megnövelt intelligenciát és a szeszélyes viselkedést egyaránt az eredeti sebészi beavatkozás idézte elő, és az egyik nem folyománya a másiknak. Az is lehetséges, hogy ez a szeszélyes viselkedés Algernon kizárólagos sajátossága. A többi kísérleti egérnél ez a tünet nem jelentkezett, igaz viszont, hogy a többi egér közül egyik sem ért el ilyen magas szintű intelligenciát, és nem is tartotta meg ilyen hosszú ideig, mint Algernon.
Azonnal láttam, hogy ezt a közlést elhallgatták előlem. Gyanítottam az okát, és bosszankodtam, de ez semmiség volt ahhoz a haraghoz képest, amit akkor éreztem, amikor sor került a filmekre. Nem tudtam, hogy az én kezdeti magatartásomat és a vizsgálataimat filmre vették. Ott álltam az asztalnál, Bört mellett. Zavartan, tátott szájjal próbáltam végigmenni az útvesztőn a villanypálcikával. Valahányszor ütést kaptam, az arckifejezésem megváltozott. Előbb a nevetséges, tágra merett szemű ámulat ült ki rajta, aztán újra az a bárgyú mosoly. Valahányszor ez megtörtént, a közönség hangosan nevetett. Verseny után ismétlődött, és mindegyiket mulatságosabbnak találták, mint az előzőt. Hajtogattam magamnak, hogy ezek itt nem szájtátó érdekesség hajhászók, hanem megismerést kereső tudósok. Nem tehetnek róla, hogy mulatságosnak találják a filmet, mégis amikor Burt megérezve a hangulatot szellemes megjegyzésekkel kísérte a vetítést, heves vágy fogott el, hogy alaposan megtréfáljam őket. Még mulatságosabb lenne látni Algernont, amint kiszökik a ketrecéből, és látni, amint az egész gyűlés szétszalad, és a tudósok négy kézláb mászkálnak, hogy megpróbálják kézre keríteni a kereket oldott kis fehér zsenit. De uralkodtam magamon, és mire Strauss az emelvényre lépett, a kísértés elmúlt.
Strauss főleg az idegsebészet elméletével és gyakorlatával foglalkozott, részletesen előadta, hogy a hormonirányító központok feltérképezésével foglalkozó úttörő tanulmányok miképpen tették lehetővé számára, hogy izolálja és stimulálja ezeket a központokat, miközben egyidejűleg eltávolítja az agykéreg hormongátló anyagokat termelő részeit. Elmagyarázta az enzimblokk elméletet, majd leírta testi kondíciómat a sebészi beavatkozás előtt és után. Fényképek, nem tudtam ezekről a felvételekről, jártak kézről kézre, magyarázó megjegyzésekkel, és láthattam a bólogatásokból és mosolyokból, ahogy legtöbben egyetértenek Strausszal abban, hogy a bamba üres arckifejezés átváltozott élénk intelligens kifejezésre. Ugyancsak részletesen tárgyalta a terápiás kezeléseinkkel kapcsolatos aspektusokat, különös tekintettel a szabad asszociálás iránti megváltozott magatartásomra. Egy tudományos demonstráció részeként jöttem ide, és számítottam rá, hogy kiállítanak, de mindnyájan folyton úgy beszéltek rólam, mintha valamiféle újonnan alkotott tárgy lennék, amit most mutatnak be a tudományos világnak. Ebben a teremben senki sem tekintett engem egyéniségnek, emberi lénynek. Algernon és Charlie, és Charlie és Algernon. Ez az állandó párosítás rávilágított, hogy mindkettőnkre úgy gondolnak, mint kísérleti állatra, amely a laboratóriumon kívül nem is létezik. De a haragtól eltekintve sem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy valami nincs rendben. Végül Nimuron volt a beszéd sora, hogy mint a tervezet irányítója mindent összegezzen. Hogy mint egy ragyogó kísérlet megteremtője, magára vonja a reflektorfényt. Ez volt Nimur életének nagy napja. Igen hatásos volt, ahogy ott állt az emelvényen, és miközben beszélt, akaratlanul is bólogattam, egyetértettem vele olyan dolgokban, amelyeket igaznak tudtam. Hosszasan leírta a vizsgálatot, a kísérletet, a sebészi beavatkozást és az azt követő szellemi fejlődést, előadását pedig az előmeneteli jelentéseimből vett idézetekkel illusztrálta. Nem egyszer arra eszméltem, hogy hallom, amint valami személyes vagy ostoba dolgot olvas fel a hallgatóságnak.
Hála Istennek elég óvatos voltam, és a legtöbb részletet Elisről és magamról visszatartottam magánirataim között. Ekkor összefoglalójának egyik pontjánál ezt mondta. Mi, akik a Beekman főiskolán ezen a tervezeten dolgoztunk, megelégedéssel vehetjük tudomásul, hogy kezelésbe vettük a természet egy balfogását, és új technikánk segítségével felsőbbrendű emberi lényt alkottunk belőle. Amikor Charlie hozzánk került, a társadalmon kívül állt, egyedül a nagyvárosban, gondoskodó barátok, rokonok nélkül, a normális élethez szükséges szellemi eszközök nélkül. Nem volt múltja, nem volt kapcsolata a jelennel, sem pedig a jövőbe vetett reménye. Bátran állíthatjuk, hogy a kísérlet előtt Charlie Gordon valójában nem is létezett. Nem tudom, miért vettem annyira rossz néven, hogy úgy gondolnak rám, mint magánkincstáruk egy újonnan vert érméjére, de bizonyos, hogy annak a gondolatnak a visszhangja volt, amely ott szengett agyam kamráiban, amióta csak Chicagóba érkeztünk. Szerettem volna fölállni és mindenkinek bebizonyítani, hogy Nimur milyen ostoba. Szerettem volna az arcukba kiáltani. Emberi lény vagyok, személyiség. Családdal, emlékekkel és múlttal, és az is voltam, mielőtt még abba a műtőbe begurítottak. Ugyanekkor a heves haragom mélyén alakuló, mindent megvilágító tisztánlátás megmutatta, hogy mi zavart, miközben Strauss beszélt, és miközben Nimur kiegészítette az adatait. Hát persze, hogy hibát követtek el. A változás tartósságának bizonyításához szükséges várakozási időtartam statisztikai értékelését a szellemi fejlődés és tanulás területén végzett korábbi kísérletekre alapították átlagosan ostoba vagy átlagosan intelligens állatok várakozási időtartamának figyelembevételével. Nyilvánvaló azonban, hogy a várakozási időtartamot meg kellett volna hosszabbítani olyan esetekben, amikor az állat intelligenciáját kétszeresére vagy háromszorosára növelték. Nimur következtetései koraiak voltak, mert mindkettőnknél, Algernonnál és nálam is több időre lett volna szükség, hogy megállapíthassák, tartós-e a változás. A professzorok tévedtek, és erre senki sem jött rá. Szerettem volna felugrani és megmondani nekik, de mozdulni sem tudtam. Algernonhoz hasonlóan háló mögött találtam magam a ketrecben, amelyet ők építettek körém. Most jönnek majd a kérdések, s hogy a vacsorámat megkaphassam, produkálnom kell magamat a kiváló gyülekezet előtt. Nem. Ki kell jutnom innen. Bizonyos értelemben ő a modern pszichológiai kísérletek gyümölcse. Ahelyett, aki azelőtt volt, gyenge elméjű, üres héj, a társadalom tehertétele, amelynek beszámíthatatlan magatartásától félni kell, ahelyett most itt áll egy férfi, telve emberi méltósággal és fogékonysággal, készen arra, hogy elfoglalja helyét a társadalomban, annak teljes értékű tagjaként. Szeretném, ha meghallgatnák Charlie Gordon néhány szavát. Az Isten fáját. Azt sem tudja, miről beszél. A kényszerítő vágy hatalmába kerített. Megigézetten figyeltem, ahogy kezem akaratomtól függetlenül megmozdul, és elhúzza a reteszt Algernon ketrecén. Amint kinyitottam, Algernon rám nézett és megállt. Azután megfordult, kiszökkent a ketrecből, és végig iramodott a hosszú asztalon. Először elvesztettem szem elől, kis fehér folt a fehér damaszterítőn, amíg egy nő az asztal mellett föl nem sikoltott, és ahogy talpra ugrott, fölborította a székét. Mögötte vizes korsók dőltek föl, és ekkor Burt fölkiáltott. Algernon kiszabadult! Algernon leugrott az asztalról a dobogóra és onnan a padlóra. Fogják meg, fogják meg! Rikoltotta Nimur, miközben a hallgatóság, amelynek szándékai megoszlottak, kezek és lábak kusza gomolyagává alakult. Néhány nő, valószínűleg nem kísérletezők, megpróbált fölállni az ingatag összehajtható székekre, míg mások, akik segíteni akartak Algernon kézlekerítésében, fölborították őket. Csukják be a hátsó ajtókat! Kiáltotta Burt, mert jól tudta, Algernon elég okos ahhoz, hogy abba az irányba tartson. Gyorsan! Hallottam a saját hangomat. Az oldalajtóhoz! Az oldalajtóhoz! Visszhangozta valaki. Fogják meg! Fogják meg! Rimánkodott Nimur. A tömeg a hatalmas bálteremből a folyosóra tódult, míg Algernon a gesztenyebarna futószőnyegen vágtatva vezette a komikus hajtóvadászatot a 14. Lajos korabeli asztalok alatt, cserepes pálmák körül, föl a lépcsőn, be a sarkon, le a lépcsőn, ki a nagy előcsarnokba, s a tömeg egyre nőtt. Az előcsarnokba fel-alá rohangáló sokaság, amint egy fehér egeret üldöz, amely a legtöbbjüknél okosabb, ennél mulatságosabbat már régen nem láttam. Csak ne vessen, horkant rám Nimur, akivel majdnem egymásba szaladtunk. De ha nem találjuk meg, az egész kísérlet veszélyben van. Úgy tettem, mintha egy papírkosár alatt keresném Algernont. Mondjak valamit? Szóltam. Maga tévedett. De lehet, hogy a mai nap után ez már egyáltalán nem számít. Másodpercek múlva fél tucat nő rohant ki sikoltozva a női mosdóból, szoknyájukat kétségbe esetten szorosra markolták lábszáruk körül.
Ott bent van!
Visította valaki, de a kutatók tömegét egy pillanatra megállította a felirat az ajtón. Hölgyek! Én voltam az első, aki áthágtam a láthatatlan akadályon, és beléptem a szentélybe. Algernon az egyik mosdókagylón üldögélt, és bámulta magát a tükörben.
Gyere! Mondtam neki. Szökjünk meg!
Hagyta, hogy fölemeljem, és betegyem a zsebembe.
Maradj nyugton, amíg nem szólok.
A többiek bűntudatos arccal özönlöttek be az ajtón, mintha arra számítottak volna, hogy sikoltozó, mesztelen nőszemélyekre bukkannak. Kimentem, miközben ők átkutatták a mosdót, és még hallottam Burt hangját.
A szellőztető akna! Talán ott ment föl!
Nézz utána, hová vezet! Szólt Strauss.
Te menj föl az emeletre!
Mondta Nimur, és Strauss felé intett.
Én lemegyek az alaksorba!
Ekkor kiözönlöttek a női mosdóból, és az erők megoszlottak. Én a Strauss különítményt követtem fel az emeletre, ahol azt akarták megállapítani, hová vezet a szellőztető. Amikor Strauss és White meg egy fél tucat kísérőjük befordult jobbra a B folyosóra, én balra fordultam a C folyosóra, beszálltam a liftbe, és a szobámba mentem. Bezártam az ajtót magam mögött, és megveregettem a zsebemet. Egy rózsaszín orrocska meg egy fehér szőrpamacs bújt elő és körülnézett. Épp csak becsomagolom a holmimat, mondtam. Aztán lelépünk. Csak mi ketten. Egy pár ember csináltam menekülő lángész. Berakadtam a szolgával a táskákat és a magnetofont egy várakozó taxiba, kifizettem a szállodaszámlámat, és kabátzsebemben a hajsza fészkelődő célpontjával kisétáltam a forgóajtón. Felhasználtam New Yorkba szóló menettérti repülőjegyemet. Úgy terveztem, nem megyek vissza a lakásomra, hanem benn a városban egy szállodában töltök egy-két éjszakát. Az lesz a főhadiszállásunk, míg bútorozott lakást keresek valahol a város szívében. Közel akarok lenni a Times Square-hez. Most, hogy mindent elmondtam, sokkal jobban érzem magam, bár egy kisebb után. Igazán nem is tudom, miért izgattam fel magam annyira, vagy hogy mit keresek egy lökhajtásos gépen visszafelé New Yorkba, az ülés alatt pedig egy cipődobozban Algernon. Nem szabad pánikba esnem. A tévedés nem jelent szükségszerűen végzetes hibát. Éppen csak annyit, hogy a dolgok nem olyan véglegesek, mint ahogy Nimur gondolja. De hova megyek innen? Először látnom kell a szüleimet, amilyen hamar csak lehet. Talán már nincs is annyi időm, mint ahogy gondoltam.